Kedves hallgatók, kedves jelenlévők, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Visszakapott szabadság, vagy mitől függ az életed? Ez tehát a sorozatunk címe, vagy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez volt a sorozatunk címe, hiszen az utolsó előadáshoz érkeztünk. És stílszerűen visszakapott szabadság ennek a mai, mostani előadásnak a címe is. Miért? Azért, mert már ősszel, akik itt voltak a sorozaton, azoktól jött egy ilyen reflexió, egy ilyen válasz, hogy ugyan élvezik és szeretik az előadásokat. És nagyon sokat tanulnak abból, hogy a különböző függőségeknek milyen válfajai vannak, hogyan épülnek fel, hogyan lehet őket diagnosztizálni. Mégis talán az egyes előadásokon, mintha viszonylag kevesebb hangsúlyt kapott volna, viszonylag kevesebb szót ejtettünk volna a terápiáról, a megoldásról. És ezért is gondoltunk erre, amikor a tavaszi sorozatot terveztük, ezt a tavaszi hét alkalmat, hogy legyen egy külön alkalom erre, amikor csak erről fogunk szólni. Mert azért azt gondolom, hogy az egyes előadás belül is mindig megvolt az a reménysugár, amelynek mentén el lehetett indulni, tehát az az út, amelyen, hogyha elkezdtünk elindulni, akkor tényleg azt végigjárva várt bennünket ez a bizonyos visszakapott szabadság, de sokszor ezt csak olyan érintőlegesen, olyan finoman tudtuk megtenni. Most viszont van egy teljes alkalom, hogy gondolkodjunk ennek az egész kérdésnek a megoldásról. Elhangzott 10 előadás a függőségről. És azt gondolom, hogy amelyek elhangzottak, azok közül talán nem volt olyan, amiben nem ismertünk volna magunkra. És nagyon remélem, hogy a kedves hallgatókban megfogalmazódott az, ami egyébként bennem is, a szervezőkben is, meg mindannyiunkban megfogalmazott, hogy igen, függők vagyunk. Függők vagyunk, mert nagyon sokszor nem uraljuk az életünket, nem uraljuk a döntéseinket. És amikor ezzel a kis szervező csapattal, akikre az előbb utaltam, körülbelül 7-8 ember alkotta ezt a kis csapatot, és időről időre összejöttünk, két hétről két hétre megbeszélni azt, hogy na most akkor hogyan tovább, mit kellene változtatni a szervezésen, egy picit az előadáson, csiszoltuk állandóan, gondolkodtunk, hogy hogyan is lehetne jobbá tenni ezt az alkalmat, akkor nagyon sokszor ilyen visszatérően megállapítottuk azt önmagunkról is, hogy függők vagyunk. És amikor szóba került az elmúlt előadásnak a kiértékelése, akkor bizony megállapítottuk azt, szinte nem is kellett egymásnak mondani semmit, csak egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy igen, ez érintett engem. Mintha rólam beszélt volna az előadó. És még egyszer mondom, bízom abban, hogy a hallgatók közül sokaknak volt ilyen élménye. És azt gondolom, hogy a szabadulás első lépcsője ez. Mert én erről szeretnék leginkább szólni. Szeretnék szólni a szabadulásról, és néhány lépcsőben arról a folyamatról, hogy hogyan is emelkedhetünk ki ebből a rengeteg függőségből, amely körbevesz bennünket. Lehet, hogy nem mind a 10 esetleg, lehet, hogy csak 8 vagy netán 5 igaz ránk. De akkor is valamilyen megoldása kell, hogy legyen ennek a kérdésnek, hogy hogyan is kaphatjuk vissza a szabadságunkat. Nagyon sokszor, én azt gondolom, tapasztaltuk már azt, vagy talán ki sokszor, ki kevesebbszer, hogyha valamilyen függőséget felismertünk az életünkben, akkor úgy megfogalmazódott bennünk a vágy, hogy igen, szabadulni akarok. De furcsa módon, amikor netán elindultunk ezen az úton, és ténylegesen a szabadság útjára léptünk rá, és mondjuk egy-két napon, vagy egy-két héten keresztül sikeres volt ez az erőfeszítésünk, akkor lehet, hogy egy idő után jöttek a visszaesések. Egy személyes tapasztalatot hadd mondjak erre el. Kecskeméten tartottunk egy ifjúsági szilvesztert a tavalyi évben, 2006-ban, 2006-2007 fordulóján. És amikor tartottuk ezt a szilvesztert, akkor egyöntetően megállapítottuk a szervezőkkel, ott is voltak előadások, beszélgetések különböző témákról, hogy meglehetősen jó volt az alkalom, valahogy olyan jó légkör alakult ki, de az volt a legmeglepőbb számunkra, hogy amikor meghallottuk ennek az alkalomnak a visszhangját, akkor nagyon sok fiatal azt mondta, hogy képzeld el, nem arról volt szó, hogy most az internet függőségből, például a chat függőségből hogyan lehet szabadulni. De amilyen alkalmak voltak, engem elindítottak azon az úton, hogy valahogy kevesebbet foglalkozzak ezzel a kérdéssel. Mert nagyon sokan bevallották néhány hónappal később, 10 éves volt egyébként a résztvevők átlag életkora vagy többsége, nagyon sokan bevallották, hogy ők bizony internet függők, de az az alkalom segített nekik. Segített nekik elindulni és változtatni bizonyos dolgokon. Igen ám, de itt jött a fekete leves. Mert azt mondták, hogy ez az állapot ez néhány hétig tartott. És azután jött a visszaesés. És legyünk őszinték magunkhoz, hogyha fölismertünk egy függőséget az életünkben, fölismertük azt, hogy valami nem stimmel, valaminek mi a rabságában vagyunk, akkor hogyha elindultunk a szabadulás felé, és ezt önerőből próbáltuk megtenni, akkor valószínűleg törvényszerű volt a kudarc. És megint csak a kis szervező csapatunkra utalok, amikor tartottuk ezeket a megbeszéléseket, rengetegszer elmondtuk azt, és nagyon sokan mondták ezt, hogy igen, megvolt ez a bizonyos függőség az életemben, néha le is tettem, de visszajött. Na, ekkor mi a megoldás? És mi a megoldása egyáltalán ennek a kérdésnek? Továbbra is itt van ez a bizonyos kínzó kérdés, hogy hogyan kaphatjuk vissza a szabadságunkat. Én azt gondolom, hogy itt ennél az első lépcsőnél még mindenképpen el kell mondani, tehát a szembenézés önmagunkkal. Mindenképpen el kell mondanunk azt, hogy a szabadság így önmagában egész egyszerűen nem létezik. És ezzel a cím választással mi pontosan erre akartunk utalni. Utalni akartunk arra, hogy önmagában szabadság, szabadulás, egész egyszerűen ez hiú remény volna, hiú ábránt, hogyha ezt tárnánk a hallgatók elé. És éppen ezért lett ennek a sorozatnak a címe Visszakapott szabadság. Lehellett finoman, éppen csak érzékeltetve valamit. De mégis jelezni akartuk, hogy ezt a szabadságot mi valakitől kapjuk. Vagy egész pontosan, hadd mondjam úgy, hogy kaphatjuk. Vagy még pontosabban fogalmazva a cím szerint visszakapjuk. Azért kapjuk vissza, mert elveszítettük. Az egyes alkalmakon úgy finoman, érintőlegesen volt már szó Bibliáról és Istenről. És én leginkább erről szeretnék most szólni, hogy a szabadulás visszakapásának, visszaszerzésének a legfőbb és legegyértelműbb és legsikeresebb módja, hadd használjam ezt a kicsit talán furcsa fogalmat, az, hogyha őszintén szembenézünk nem csak önmagunkkal, és nem csak kimondjuk azt, hogy igen, én függő vagyok, igen, engem gyötör az internetfüggés, vagy éppen a munkaholizmus, vagy éppen az étkezési függések, vagy bármi más, hanem emellett szembenézünk, és elkezdünk azon gondolkodni, szembenézünk az Isten kérdéssel. Szembenézünk azzal a valakivel, aki mindannyiunkat meg szeretne szólítani. Én azt gondolom, hogy sokan erre nem hajlandók. Egész egyszerűen ezt a kérdést úgy, ahogy van, lesöprik az asztalról. Nem hajlandók szembenézni az Isten kérdéssel azért, mert az egyik ilyen klasszikus kifogás, nincs időm rá. Rengeteget dolgozunk, vagy éppen tanulunk. Ugye elmondtuk már a sorozaton nem egyszer, hogy ennek az előadás sorozatnak a megcélzott korosztálya, megcélzott közönsége az a 18-30 évig terjedő egyetemista, főiskolás réteg, de természetesen bárkit szívesen várunk, és nagyon örülünk annak, hogy ennél idősebbek is vannak. De hát különösen egy egyetemista, meg egy főiskolás élete szól arról, hogy rengeteget kell tanulnia, és különösen egy munkavállaló élete szól arról, hogy rengeteget kell dolgoznia, pláne a mai világban, erről én nem is szeretnék többet beszélni, hiszen ma már tulajdonképpen ez közhely számba megy, hogy mennyire nagy kincs, hogyha valakinek van munkahelye. De erre való hivatkozással, az erre való hivatkozással nagyon sokszor talán lesöpörjük ezt a kérdést az asztalról. Hogy egyáltalán kicsoda is az, aki nekem segíteni szeretne. És ez, hogy nincs időm, én azt gondolom, ez álkifogás. Megmondom, hogy miért. Hadd mondjak egy tapasztalatot erre. Nem velem történt meg, csak valakitől hallottam épp a napokban egy beszélgetés részletet, amikor beszélgetett valakivel ilyen kérdésekről, hogy hát Biblia, Isten, és hogy talán jó lenne egy picit talán, de mégiscsak foglalkozni ezzel a kérdéssel. És ez az illető, akivel ez az asszony beszélgetett, hát hozta ezt a bizonyos klasszikus érvet, hogy ne haragudj, nincs időm erre. És azt mondja ez az illető, hogy az volt a szomorú, hogy amikor zajlott tovább ez a beszélgetés, akkor egyszer csak kiderültek olyan dolgok, hogy ugyan lehet, hogy az illető ezt mondta, hogy tényleg neki nincs ideje erre. Rengeteget foglalkozik a családjával, rengeteget foglalkozik, ugye családanya volt egyébként, több gyermekre kellett gondot viselnie, de amikor szembesült ezzel a kérdéssel, akkor azt mondta, hogy nincs időm. Csak az volt az érdekes, hogy amikor folytatódott tovább a beszélgetés, akkor kiderült erről a valakiről, hogy a dél-amerikai tévéfilmsorozatok közül legalább háromnak oda-vissza tudja körülbelül a tartalmát, és nyomon követi őket. Tehát erre volt ideje. És azt hiszem, hogy a kérdés lényege itt van, vagy az egyik legfőbb pontja, hogy vajon mi a fontossági sorrend az életünkben. Mennyire tartom én lényegesnek ezt a bizonyos szabadulást? Mert lehet, hogy fölismertem, hogy igen, jó lenne. Lehet, hogy valamiféle vágy megfogalmazódott bennem. De mégis vajon a többi vágy, az édes biztonság, amit olykor ez a bizonyos függőség vagy a rabság nyújt, az lehet, hogy erősebb. És egyfajta küzdelem alakul ki bennem, és egy idő után elnyomom ezt a kérdést, hogy elhagyjuk az egészet. Szembesülni tehát önmagunkon túl, és ez a második lépcső, szembesülni az Isten kérdéssel. De túl azon, hogy sokan talán azt a kifogást szoktuk fölhozni, hogy nincs időm. Én azt gondolom, hogy sokunkban megfogalmazódik az a gondolat is, hogy nincs kedvem. Egész egyszerűen ehhez, hogy szembesüljek. Miért? Azért, mert nagyon sokszor mi a hívőkre tekintünk. Azokra tekintünk, akik úgy előttünk vannak, és tudjuk, hogy valamennyire vallásos életet élnek. A mostani jelenlévő hallgatóságnak talán körülbelül a felét, vagy talán a felénél kevesebbet ismerhetem, de biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk rokonságában, vagy ismeretségi körében van olyan ember, akire úgy azt szokták mondani, hogy olyan bigottan vallásos. Hogyha ránéz az ember, vagy egyáltalán, hogyha beszélget vele, akkor leginkább elkezd menekülni. És sokszor megfogalmazzuk ezen emberek kapcsán, hogy nolám, hétről hétre eljár gyülekezetbe, templomba, és tessék, semmi eredménye az életében. Ugyanolyan, mint eddig volt, ugyanúgy gyötri a családját, ugyanolyan nehéz vele, kibírhatatlan, kiállhatatlan, mi értelme van egyáltalán az egész vallás és egyház kérdéssel foglalkozni. Akkor inkább, és az egész Isten kérdéssel foglalkozni, akkor inkább lesöpröm az asztalra az egészet, nem érdekelnek. Nagyon sokan elkeserednek ettől, hogy nem látnak példamutató embereket maguk között a környezetükben, nem látnak olyanokat, akik mondjuk megszabadultak volna függőségekből, és emiatt azt mondják, hogy köszönöm, ennyi volt, nem kérek belőle. De egy másik dolog, ami itt a nincs kedvem kifogásnál szóba jöhet, hogyha mondjuk nem is az egyes hívőkre tekintünk, és én itt szándékosan nem említek felekezeteket, szándékosan nem említek vallásokat, ez minden egyházban, minden felekezetben, vagy éppen világvallásban megtalálható. De nagyon sokan az Istent a vallásokkal, illetve az egyházakkal azonosítják. Egész egyszerűen összemossák a kettőt. És azt mondják, hogy ja, hát kérem, nekem ebből a kérdésből elegem van. Mert hát ezek az egyházak. Hát mennyire képmutató, bigott, vagy éppen pénzéhes, begyöpösödött, konzervatív, és így tovább társaságok ezek. Hát köszönöm, én ebből nem kérek. Hát minek? De éppen ezért tartottam lényegesnek itt a szakasz címében, az előadásnak ebben a szakaszának a címében megfogalmazni, hogy a szembesülés önmagunkkal után nem a szembesülés az egyház kérdéssel következik. Mert nem ez az érdekes. És itt a sorozaton én azt gondolom az elmúlt 10 alkalmon nem beszéltünk felekezetekről, nem beszéltünk egyházakról, mert nem ez a lényeg. Hanem szembesülés az Isten kérdéssel. Hogy egyáltalán ki is az, aki hozzám közel szeretne kerülni. És én azt gondolom, hogy vigyázzunk el, hogy ezt a kérdést nehogy túl késő legyen elővenni adott esetben. Mindjárt elmondom, hogy mit is gondolok ezen, vagy mit is értek ezen. Egy barátom tapasztalatát szeretném itt fölemlíteni, aki tűzoltó. Vagy inkább így kell, hogy fogalmazok, hogy tűzoltó volt. Mert végig szolgálta azt a 25 esztendőt, amit egy tűzoltó végig szolgálhat. Ennél többet egy tűzoltó frontvonalban a munkahelyén nem tölthet, utána nyugdíjazzák. És azt mondja, hogy miután sok-sok évet szolgált, már akkor beszélgettem vele ilyen kérdésekről, azt mondja, hogy mivel nagyon sok balesethez, nagyon sok súlyos, komoly balesethez kellett vonulnia, megdöbbentő dolgokat tapasztalt, természetesen azt kell, hogy mondani, és hihetetlen erős lelkület kellett hozzá, meg természetesen gyomor ahhoz, hogy elhordozza mindazt, amit lát. De azt mondja, hogy nem ez volt az igazán megrendítő. Az igazán megrendítő az volt, hogy amikor élet-halál között talált embereket, akkor azt mondja, kivétel nélkül mindegyik a teremtőjét szólongatta. Tehát akiben még volt egy kicsi szikrája az életnek, aki éppen csak, és most itt sokszoros idézőjelbe értem a csakot, éppen csak annyira sérült meg, hogy még az élet valamennyire pislákolt benne, de egyébként szörnyűséges állapotban volt, azt mondja, és én erre vissza is kérdeztem, hogy ne csináld, tényleg nem volt különbség? És azt mondja, tényleg nem volt különbség. A halál pillanatában, vagy a halál közelettével egész egyszerűen, mintha elgondolkodnánk, ha előbb nem is, de akkor elgondolkodnánk az Isten kérdésről. És ezért mondom azt, hogy nem érdemes félretenni ezt a kérdést. Ha máskor nem, tehát akkor mindenki szembenéz ezzel a kérdéssel, vagy éppen akkor szembenézünk, amikor valami igazán súlyos betegség köszön be az életünkben. Rendben van, ez egy extrém, szélsőséges helyzet volt, amit említettem. Talán sose éltünk át ilyet, hogy élethalál között legyünk egy baleset részeseként. De hogyha valami igazán súlyos betegségbe kerültünk, akkor azt gondolom, hogy mindannyiunk életében elkövetkezik, vagy éppen el fog következni az a pillanat, amikor az Isten kérdés különösen éles és különösen fontos lesz nekünk, ha addig nem is. De én ezért mondtam, ezért fogalmaztam így, hogy nehogy túl késő legyen. Tehát nehogy visszavonhatatlanul esetleg letegyük az asztalról ezt a kérdést, lesöpörjük az asztalról ezt a kérdést, hogy nem érdekel, mert nincs időm, nincs kedvem ilyen-olyan-amolyan okok miatt. És egy olyan költőről szeretnék most beszélni egy kicsit bővebben, aki gyakorlatilag ugyanezt élte át. Ugyanezt élte át, mert az élete utolsó éveiben elkapta egy rendkívül súlyos betegség. 51 évesen halt meg, de az élete utolsó talán 6-8 évét azzal töltötte, hogy gégerákos volt. Természetesen borzasztóan megrázta mindaz, amit közöltek vele egyszer csak az orvosok, és hát nagyon sok minden átalakult benne, és elkezdett gondolkodni kérdéseken. Ez a költő gégerákosan írta meg talán a legnagyobb verseit. És halála évében, 1935-ben adták ki azt a bizonyos Számadás című kötetet, amit ő maga is talán a legtöbbre értékelt, és utólag visszatekintve talán mi is azt mondhatjuk rá, hogy a legmélyebb, legnagyobb kötete. Ez a költő, ez Kosszolányi Dezső. És ebben a Számadás című kötetében, tehát még egyszer 1935 és ekkor halt meg, ebben a Számadás című kötetében olyan versek találhatók, mint például a költő a 20. században, vagy éppen a Vadkovács, két kevésbé ismert verset említettem, de mindegyikkel érdemes foglalkozni, hogyha esetleg egy Kosszolányi kötet a kezünkbe akad, vagy éppen a Halotti beszéd, vagy éppen a Hajnali részegség. És Kosszolányi kifejezetten olyan ember volt, aki az Isten kérdéssel nem foglalkozott. És itt van az óriási tragédiája ennek a költőnek, és ki tudja, hogy hányunk tragédiája is itt van. Itt található, hogy egész egyszerűen, amíg valami külső tényező, valami külső erő, valami behatás nem kényszerít rá bennünket, addig egész egyszerűen nem szembesülünk, nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Miért mondom azt, hogy Kosszolányi nem foglalkozott az Isten kérdéssel? 1885-ben született Szabadkán, és valamilyen szinten katolikus neveltetést kapott. Értelmiségi családból származott, de viszonylag korán elkerült ide a fővárosba, Budapestre, és belevetette magát a pesti életbe. Volt hírlapíró, volt költő, volt író, és tényleg nagyon nagy emberként tekintettek rá, már akkor is. A művészeknél ez sokszor ritka. Sokszor csak a haláluk után értékeljük azokat, akik valami nagy dolgot tettek le az asztalra, akár festők, akár költők, akár írók legyenek. De nem, neki megadatott a siker az életében. És talán emiatt is, meg a pályatársak miatt, akik körülvették, az akkor annyira divatos ateizmusba menekült, a gyakorlati ateizmusba. Mert talán az élete, vagy talán a gondolatai legmélyén tudta, hogy az Isten létezik, mégis nem törődött ezzel, és nem is az istenes verseiről ismert. Hanem sokkal inkább az olyan versekről, ahol csillogás van, ahol a rímek tökéletesen szépen illeszkednek egymáshoz. Ő volt a homoesztétikus. a szépségre törekvő ember. Az az ember, aki igazán kereste a szépet, és igazán művelte a szépet, és ezt értő módon művelte. Tehát tényleg egy élmény a művészet, egy élmény egy Kosztolányi kötetet a kezünkbe venni, vagy éppen Kosztolányi prózát olvasni. De mégis 1935, ugye ekkor hal meg, és 1933-ban írja meg a Hajnali részegséget. Ezt a verset nem sokára most meg fogjuk hallgatni. De előtte néhány szóban szeretnék egy kicsit beszélni erről a versről. Hosszú vers, de megéri a figyelmet. Igen, egyszerű az alaphelyzete. Ahogy elindul, tulajdonképpen nem más, mint egy életkép, egy rendkívül egyszerű életkép. És Budapesten hálás dolog Kosztolányiról beszélni. Azért, mert első kerületi lakos volt, ugye a Logodi utcában, vagy a Logodi utcában egy picit becsatlakozó Tábor utcában lakott, manapság is fölkereshető a szülőháza, és abból az életképből indul el, hogy nem tud aludni. Nem tud elaludni, hajnali 3 óra táján lehetünk, és miután nem tud elaludni, elkezd járkálni a szobában föl alá, és egyszer csak kinéz az ablakon. És ahogy kinéz az ablakon, látja, hogy az emberek alszanak. És ekkor kezd el gondolkodni, hogy de egyáltalán mi is az emberi élet? Egyáltalán az, hogy az emberek alszanak, meg egy ilyen négyzet alakú, vagy éppen téglatest alakú valamiben töltik a mindennapjaikat, a hétköznapjaikat, hogy tulajdonképpen mit lehet ezzel kezdeni? Minden lakás olyan, akár a ketrec, mondja ki ebben a versben. Tehát érzi valahol a lelke legmélyén, hogy az ember rab, és ő maga is rab, mert azt mondja, hogy ő is egy ketrecben él. És ahogy oda megy az ablakhoz, egyszer csak föltekint az égre. És egy hatalmas bált lát. Egy olyan bált, ami tulajdonképpen nem más, mint egy csodálatos ünnepség. Hát ugye nyilvánvaló módon ezt elképzeli. Elképzeli a tündéreket, elképzeli a hintókat, elképzeli az angyalokat. És valami páratlan szépségű kép tárul eléje. És a vers második részében erről a képről beszél. A szomorú az, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint képzelődés, nem valóság. Mert föltekint az égre, gondolkodik azon, hogy ebből a rabságból valahogy szabadulni kell, és valahogy fölfele kell tekinteni, de mibe is tud kapaszkodni tulajdonképpen. És ez a harmadik szakasza a versnek, amikor visszatér, mint egy az életkép önmagához, ez a harmadik szakasz az erről szól. Hogy mibe is tud tulajdonképpen kapaszkodni a költő. Elkezd önmagáról gondolkodni. És néhány sort hadd olvassak föl ebből a szakaszból, mert elég érdekes dolgokat vonhatunk le, elég érdekes következtetéseket itt ezzel kapcsolatban. Ezt írja. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket, miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, és csak most tűnik szemedbe ez az estély. Gyönyörű szép egyébként. Tehát ahogy itt a rímek követik egymást, már-már mesterkélt, tényleg annyira szépen illeszkednek egymáshoz. De érdekes következtetésekre juthatunk, hogyha itt egy picit elmélyedünk a szövegben. Azt mondja, mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéked? Hogy azzal, ami fölötted van, azzal nem törődtél. Önmagát is, meg a képzeletbeli barátját is megszólítja, aki ott áll mellette. És hogyha a Visszakapott Szabadság című sorozat nyelvére lefordítjuk ezeket a kifejezéseket, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy Kosztolányi is függő volt, mint ahogy mindannyian azok vagyunk, és ő ezt be is ismeri. A kézirat fontos volt néki, munkaholizmus. Ringyók rabságába esett, szexfüggés. És a vers elején, ugye, amit már ki is emeltem, azt mondja, hogy az emberek ketrezben élik a mindennapjaikat. És egész egyszerűen elmennek reggel dolgozni, aztán este hazaérnek, lefekszenek, és ez az egész életük. És nem gondolkodnak. És ez is egy függés. Ez a harmadik függés, ami talán a versben megjelenik. Van egy negyedik is, amit szintén olvasnék, szintén itt az első szakaszból. Azt írja, amikor nem tud elaludni, az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatt a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Nikotin és koffein függőség. Rengeteg. Rengeteg minden gyötörte, és hát bizony nem véletlenül lett ő gégerákos. Ez a bizonyos 40 cigaretta, meg az a rengeteg szivar, amit elszívott meg mellé, azt gondolom, hogy egyenes következménye lett az, ami őt hatalmába kerítette az a betegség. De továbbra is ott van a vers legfőbb kérdése. Mibe kapaszkodik a költő? Mert egyrészt rendkívül őszinte magához, és egy nagy dolog. Őszinte abban, hogy végre szembesül önmagával, és az egész számadás kötet egyébként erről szól, szembesülni önmagammal. De kibe kapaszkodjon? Istenbe? Egy nagy, ismeretlen úrról igenis ír a versben, és ezt majd fogjuk hallani. De azt mondja, hogy hát őt igazán nem lehet megtalálni. Őt igazán nem tudjuk kikutatni, hogy kicsoda is, meg egyáltalán mit lehet vele kezdeni, meg hát hinni benne. Nézd, tudod, hogy nincsen kibe hinnem, mondja ki a költő. Istenbe tehát nem tud kapaszkodni. Akkor kapaszkodjon talán abba a látomásba, amit lát. Abba a csodálatos égi ünnepségbe, ami ott fölöttünk van. Az égbe bál van, minden este bál van, és ír a tündérekről, az angyalokról, a hintókról, és így tovább, és így tovább. De ebbe se lehet kapaszkodni. Miért? Mert megjelenik a versben egy ilyen kifejezés, amit ugye már olvastam is. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Ezek nem mások, mint regék. Mesék. Egész egyszerűen alap nélküli dolgok. Kosszolányinál rendkívül fontos volt az, hogy a gyermekkorára visszatekintsen. És amikor az égről beszél, akkor nagyon sokszor a gyermekkorát érti azon. És azt mondja, hogy ez mind rege. Ebbe se tudok kapaszkodni, mert ugyan valaha volt valami, amiben én hittem, ami olyan tiszta, ártatlan korszak volt. De mégis ez sem az igazi. És erre a kérdésre, hogy kibe tud kapaszkodni a költő, erre a kérdésre gyakorlatilag nincs válasz. És ezért minden gyönyörűsége és szépsége ellenére, mert tényleg nagyon szép ez a vers, és rendkívül jelentős vers, létösszegző vers, minden szépsége ellenére nincs megoldás. És csak azt szeretném érzékeltetni ezzel a verssel, hogy mi mindent veszít az, aki időben nem szembesül az Isten kérdéssel. Ez tehát a megoldás második lépcsője. Hallgassuk meg viszont most a verset, amelyet Várkonyi András fog elmondani.
Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem, ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig, így és úgy, balgaszókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is. A fekete. Minden. Hát, fölkelek. Nem bánom az egészet. Sétálgatok szobámba leföl, ingben. Köröttem a családi fészek. A szájakon lágy álombeli mézek. És ahogy botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, és ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokra látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, és megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, és ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, s az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyombirít alól, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség. Reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az égbolt egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt. És a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze, és oda át ők, akik nézték Hannibál hadát. És most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rém lett, egy szány suhan felettem, s felém hajol az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten. És a szélben a csillagok szikrázva és észrevétlen meg-meglibegtek. S távolba roppant fénycsóva lobbant. Egy mennyei kastély kapuja tárult. Körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent. A hajnali homály mély árnyékai közé lengett a báléj. Künn az előcsarnok fényárban úszott. A házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása. És mozgás, riadt csilingelés, csodás halknői suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly. Egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, s rajta egy égkő behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét. Vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacér mosolyjal ebben, aztán amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába sok száz batár között patkoljuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam. És a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél és annyi rest éj? És csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50. Jaj, 50 éve, szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott, egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd. Ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, én tudom, hogy nincsen mibe hinnem. És azt is tudom, hogy el kell mennem innen, de pattanó szívem feszítve húrnak. Dalolni kezdtem ekkor az Azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, kit nem lelek, se most, se holtan. Bizony, ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban hol lelkek és göröngyök közt botoltam. Mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
A vers után most tovább lépnénk a szabaduláshoz vezető út harmadik lépcsőfokára. Mert ugye szembenézés önmagunkkal, őszinte szembenézés az Isten kérdéssel, én azt gondolom kizárt, hogy kihagyjuk, és tényleg alap nélküli lenne ez a második pont, hogyha nem beszélnénk néhány szót arról, hogy szembenézés az Isten beszédével. Miért is említem ezt a pontot egyáltalán, miért is lényeges ez? Mert Istenről bárki beszélhet, de hitelesen beszélni az már egy egészen más kérdés. Bárki bármit elképzelhet, ahogyan itt a versben is hallottuk, hogy fölöttünk mi van, hogy az Isten ki lehet, milyen lehet, milyen tulajdonságokkal rendelkezik, és így tovább, és így tovább. Na de megbízható ismeretet. Olyan könyvből szerezhetünk, vagy olyan helyről, amely tényleg leellenőrizhető. És nyilván sejti a kedves hallgatóság azt, hogy mely könyvre utalok én itt. Arra a könyvre, amiről már többször beszéltünk, amelyből már többször idéztünk, és ez a Szentírás, a Biblia. Mert ez a könyv vallja azt magáról, hogy tényleg szó szerint az Isten beszéde, az Isten igéje, az Úr szava. Ezek olyan visszavisszatérő fogalmak a Bibliában. Hogy mennyire hiteles magának a Bibliának a szövege, és tudom, hogy ezzel egy nagy témát vetek föl, de szándékosan ez csak fölvetés. Én szándékosan nem szeretnék erre kitérni bővebben, csupán egy könyvet ajánlanék, hogy tényleg mennyire bízhatunk mi a Bibliában. Szabó Ferenc írt erről egy kis könyvet, Bízhatunk-e a Bibliában címmel. És Ferenc ebben a könyvben azt veszi sorra, hogy milyen problémákkal szembesülhet az, aki a Bibliával egyáltalán elkezd foglalkozni. És aki egyáltalán rászán időt, fáradtságot, és kézbe veszi azt a könyvet, amely meggyőződésem szerint igazán hitelesen beszél az Istenről. Azért, mert leellenőrizhető. Azért, mert amit mond, például jövendőléseket, proféciákat, azokat meg lehet nézni, hogy beteljesedtek-e. Feri könyve ebben is nagy segítség egyébként, de én erről most tovább is lépnék. Inkább egy igét szeretnék idézni, egy olyan igét, amely remélem, hogy sokunknak segítséget jelent itt a szabadulásért folytatott küzdelemben. És ez Jézus egyik kijelentése a hegyi beszédben, Máté evangéliuma 5. fejezet 6. versében, a 8 boldog mondás közül az egyik. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Tehát boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Én azt gondolom, hogy ez a szabadulás útja. Amikor, ugye említettem már ezt a fogalmat, a fontossági sorrend egyszer csak megváltozik az életünkben. Mert a szabadulást mi óhajthatjuk, vágyakozhatunk rá. De ugye ez az ige egészen másról beszél. Éhségről és szomjúságról beszél. Van egy szobanövényünk otthon, nagyon érdekes maga az egész növény, egy pálmafajta, pandánusznak hívják. És mindig el szoktam csodálkozni rajta, mert egyszer csak, hát ugye megkaptuk, és hát egy néhány hét után kerültünk csak kapcsolatba egy kertésszel, aki elmondta, hogy hogyan is érdemes gondot viselni erről a pandánuszról. Mert addig úgy locsolgattuk, de hát tudják a kedves hallgatók, hogy hogy szoktunk egy virágot locsolni, már úgy általában, hogy úgy néha meglocsoljuk, aztán hagyjuk, hogy fölszáradjon, hogy fölvigye a vizet, várunk egy kicsit, egy-két napot, aztán megint adunk neki. A legtöbb virág körülbelül ilyen gondozást igényel. De nem ez. Ennek a virágnak, ennek a növénynek van egy egészen különleges tulajdonsága, ennek állandó napfény és állandó víz kell. Tehát egész egyszerűen, hogyha nem kap vizet, akkor mindenféle baja lesz, csak rá kell nézni. Össze lehet hasonlítani az előző állapotát, meg azt az állapotot, amilyenbe azután került. És meg kellett, hogy tanuljuk ennél a virágnak a gondozásánál azt, hogy bizony állandó tápláldékra van szüksége. Tehát egy-két napot sem lehet kihagyni tulajdonképpen az öntözésénél. És nagyon nagy tanítás van ebben, én azt gondolom. Mert ez az az igazi éhség és szomjúság, amely tényleg segíthet a rabságból kiemelkedni. Segíthet a függőségből kitörni. Mert rengeteg napfény és rengeteg víz kell ennek a virágnak, vagy ennek a növénynek, de ez a vers, amit felolvastam az előbb, ugyanerről beszél. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák, nem csak az igazságot, hanem itt a görög eredetében egy picit más kifejezés szerepel, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet. Tehát nem csak az elméleti igazságot, amely egyébként egy lefoglalt fogalom a Szentírásban, és mindig a Szentírás önmagát érti alatta, hanem boldogok azok is, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, vagyis a szabadulás utáni vágyat. És itt megint csak ehhez a ponthoz érkeztünk el, hogy mennyire akarjuk, mennyire szeretnénk, hogy ez a szabadulás tényleg végbe menjen az életünkben. Vajon éhezzük és szomjúhozzuk-e ezt a dolgot? Én azt gondolom, hogy akkor érhetjük el a szabadulást, akkor válhatunk ténylegesen szabaddá, hogyha ez az érzés, ez a gondolat, ez megszületik bennünk, és figyelem, ez nagyon fontos, meg is marad. Mert amikor a kis szervező csapatunkkal beszélgettünk arról, hogy de most akkor hogy van? Hát függők vagyunk. Ki internettől, ki túróruditól, ki egészen másról. Hát próbáltunk szabadulni, és igenis értünk erre is sikereket, de nem ment. És azt gondolom, hogy nekik is segítség lehet, meg mindazoknak segítség lehet, akik talán először találkoznak ezzel az igével, hogy éhezni és szomjúhozni az igazságot, ez az eredeti szövegben folyamatos időben van. Folyamatos jelen időben. Ez egy állandó dolog. Egész egyszerűen elkezdődik, és ez van. Ez tart. Mert hogyha egy picit is elfeledkezünk erről, hogy nem éhezzük és szomjúhozzuk annyira, más válik fontosabbá, akkor természetszerűleg vissza fogunk zuhanni. De nagyon sokszor tényleg ilyen az ember élete, valljuk meg őszintén. Magamról is elmondhatom, másokról is azt hiszem, hogy ezt elmondhatjuk, hogy ismerjük ezeket a küzdelmeket, hogy már 10-szer, meg 20-szor, meg 30-szor próbáltam meg, és nem ment a szabadulás. De boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. És aztán ehhez nagyon szépen kapcsolódik egy másik ige, János evangélium a 8. fejezet 32. verse, amelyik így szól, hogy az igazság, miután megismertétek, szabadokká tesz titeket. Ez is Jézus szava. Az igazság szabadokká tesz bennünket. Egész egyszerűen, amit igazán megtanultunk érdekelni, azt tesz szabaddá, más nem tesz szabaddá. Más ugyanúgy ott hagy a rabságban. De az igazság a szabadokká tesz bennünket. Hogyha azzal az Istennel, aki az egész Szentírás mögött áll, mi kapcsolatba akarunk kerülni, akkor egy dologra viszont nagyon-nagyon érdemes vigyázni. Van egy érdekes latin mondás, amivel tulajdonképpen az egész ókori vallásrendszer leírható. Ez a latin mondás ez úgy hangzik, hogy do ut des. Do ut des. Annyit jelent magyarul adok, hogy adj. Ez az adok, hogy adj elv a legtöbb ókori vallást, és egyébként a kategóriát nyugodtan kitágíthatjuk, talán a legtöbb mai vallás nyugodt mondhatjuk így is, jellemezte. Mert ilyen viszonyt ápol nagyon sok ember azzal az Istennel, akit követni akar. Ilyen viszonyt ápoltak nagyon sokan az ókorban, és ilyen viszonyt ápolnak nagyon sokan ma is. Do ut des, adok, hogy adj, azaz, valamit adok az Istennek, tehát rendben van. Tegyük fel, elkezdek foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nyitott leszek, és meg akarom ismerni az igazságot, meg akarom fogadni, de várom az ellentételezést. Tehát, hogy akkor Isten, te segíts rajtam. És te mindenféleképpen add meg azokat az áldásokat, amelyeket kilátásba helyeztél. És ez viszont nem a szabadulás útja. Ez viszont egy újabb függőség útja, és itt már megint a vallásfüggés témaköréhez kapcsolódnék, amelyről ugye hallottunk is előadást. Tehát ez nem a valódi szabadság, mert a valódi szabadság, a Biblia szerinti szabadság az az, hogy az Istent értékelem, És ő a fontos számomra, és nem azok az áldások, vagy azok a dolgok, amelyeket ő képes adni. Mert mi van akkor, hogyha nem adja? Mi van akkor, hogyha én küzdök ezért, de mondjuk az eredmény nem születik meg egy hét után, meg nem születik meg egy hónap után? És amikor olvastam egy könyvet, akkor döbbenten tapasztaltam, hogy például Charles Spurgeon, aki az egyik legnagyobb igehirdető volt, egy baptista igehirdető. Szóval ő is fantasztikus prédikációkat írt, és rendkívül mély kapcsolata volt az Istennel. De mégis rengeteg betegség gyötörte, halálos betegségek gyötörték, viszonylag hamar meg is halt, és mindemellett súlyos depressziótól is szenvedett. Egy Spurgeon, gondoltam én, akinek az írásait valamennyire ismerem. De ez nem hatástalanítja az Isten hatalmát. Mert én azt gondolom, az Isten akkor szeretne rajtunk segíteni, amikor az számunkra a legalkalmasabb. De hogy mikor jön el ez az idő, ez csak azt tudja, aki bennünket teremtett. És egyébként ez a gondolatmenet, amit itt az utolsó 2-3 percben említettem, gyakorlatilag e köré íródott, vagy ennek mentén íródott ez a könyv, amit a kezemben tartok, Új élet, avagy valódi szabadság. Az előadásomhoz nagyon-nagyon kapcsolódik ez. Lawrence Krebb írása, érdemes elolvasni. Azoknak is ajánlom, akik most kezdenek talán kapcsolatba kerülni az Istennel, vagy most kezdik őt megismerni, de azoknak még inkább, akik mondjuk már valamennyi ideig keresztények, hívők voltak, vagy éppen próbálkoztak hívők lenni, vagy valamennyi időt eltöltöttek az Isten közelében, vagy éppen egy egyház vagy gyülekezet közelében. Mert nagyon-nagyon élesen mutat rá ez a könyv arra, hogy az Istent nem az áldásaiért kell megismernünk, és vágyni megismerni, és szeretnünk, hanem önmagáért, egész egyszerűen azért, mert ő akar maga a szabadság lenni. A vele való összekapcsolódás nyújtja azt a szabadság élményt, ami tényleg valódi lehet, és tényleg igazi lehet. És azt gondolom, hogy ez személyes küzdelem. És ez a megoldáshoz vezető út talán negyedik lépcsőfoka. Mert megnéztük azt, hogy őszintén szembe kell néznünk önmagunkkal, őszintén szembe kell néznünk az Isten kérdéssel, aztán a harmadik, megnéztük azt, hogy szembesülnünk kell, vagy szembe kell néznünk az Isten szavának a kérdésével, de nem spórolhatjuk meg azt, hogy ez személyes küzdelem. Hogy ezt mindannyiunknak, önmagunknak kell megküzdeni, hogy a másik ezt nem küzdheti meg helyettünk. Akár hitvesről legyen szó, akár barátról, akár ismerősről. Itt egy filmet szeretnék ajánlani, egy nagyon érdekes és aranyos filmet. Egyszer láttam, de talán ennyi kibírható volt belőle, mert hát egy elég sajátos film, egy paródia. Néha, hát ugye nekem, aki a kereszténységhez vagyok szokva idézőjelbe téve, ugye a Bibliához, nekem nagyon sokszor furcsa volt, de mégis rendkívül tanulságos. Ez a Brian élete című film. És ebből szeretnék egy jelenetet említeni, ehhez a ponthoz, hogy ugye ez személyes küzdelem, és ezt nem spórolhatjuk meg. Ugye a Brian életének az alapmotívuma az, hogy van ugye Brian, akire azt hiszik az emberek, hogy ő a messiás, és van a tömeg, aki őt követi. És valahol a film közepe táján van ez a jelenet, amikor Brian áll egy erkélyen, a tömeg pedig lent van, és Brian próbál beszélni a néppel, próbál beszélni a lelkükre, hogy őt ne kövessék. Nem ő a messiás. Ez csak egy óriási félreértés. De tömeg egész egyszerűen nem hajlandó erre is, és egész egyszerűen csüngnek a vezér ajkán, hogy akkor mit is mond. És egyszer csak ezt mondja Brian, amikor már végképp kifogyott az érvekből, ezt mondja, hogy ne hagyjátok magatokat az orrotoknál fogva vezetni. A tömeg erre kórusban válaszol, hogy így van, nem hagyjuk. Aztán a másik dolog, közvetlenül ezután Brian azt mondja, ha nem hagyjátok, akkor azt is vegyétek figyelembe, hogy ti mind egyéniségek vagytok. Tömeg természetesen kórusban felel. Igen, mi mind egyéniségek vagyunk. És erre valaki megszólal a tömegből, én nem. Szóval most akkor ki is az egyéniség, meg ki nem az. És csak azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy igazából ez, hogy mi valamilyen körhöz tartozunk, akár gyülekezethez, akár családhoz, emögé nem bújhatunk el. És nagyon szeretném, hogyha az itt lévők között, hogyha esetleg meg is fogalmazódott, de talán elhalványulna, vagy inkább az a vágyam, hogy eltűnne az a megfogalmazás, hogy ha már valamibe beleszülettem, valamilyen vallásba, egyházba, akkor én abba is szeretnék meghalni. Ez a nem gondolkodás útja, ez nem a szabadulás útja. Mert igenis ezzel is szembesülnünk kell. Nagyon sokan mondják ezt, hogy amibe születtem, abban is akarok meghalni. És nem szembesülnek ezekkel a kérdésekkel, hogy egyáltalán nekünk személyesen felelősségünk van. És nem bújhatunk el mások mögé. És még egyetlen dologról szeretnék beszélni, tulajdonképpen záró pontként. Arról, hogy itt van ez az előadás cím, hogy visszakapott szabadság, és hát valószínűleg az itt lévők közül mindannyian látták ezt a meghívót. Minden előadáshoz illesztettünk egy képet. Nagy munka volt. Igyekeztünk megfelelő képet találni, olyat, ami tényleg kifejezi annak az előadásnak a mondani valóját, lényegét. És különösen örültem ennek a képnek, amit itt az utolsó előadás mellé illesztettünk. Mert ugye van itt egy madár, amelyik száll a felhők, és itt van az érdekesség, felhők fölött. De a felhőket, hogyha megnézi az ember, akkor ezek gomoly felhők. És igazából nem szépek. Szürkék, meg fehérek, meg sötétek, meg mindenféle színük van, csak az az igazi kék ég nincs ott, amit talán várnánk egy ilyen képtől. Amikor gondolkodtunk ezen, hogy milyen képet illeszünk ide, akkor fölmerültek ilyen lehetőségek is. Hogy egy szárnyaló madár, mint a szabadság jelképe, és az égszínkénk, ugye az azurkék égbolton. De aztán mégis emellett döntöttünk, és nem véletlenül, mert nem illúziót akarunk nyújtani. Nem azt szeretnénk, hogy a kedves hallgatók egy olyan élménnyel menjenek el, hogy egyfajta hurrá optimista korszak következik most az életükben, mert valamerre elindulnak, és akkor garancia, hogy ezt teljesen sikeresen és mindenkor sikeresen fogják ezt végigjárni. Nem, ez igenis rögös út, küzdelmes út. És magával a képválasztással is azt akartuk érzékeltetni, hogy felhők igenis vannak az életünkben, meg lesznek is. Valahogy nagyon sok felhő lesz az életünkben. De a felhők fölé lehet emelkedni. Megint csak egy személyes tapasztalatot hadd mondjak. Néhány nappal ezelőtt, hát pont tegnap jöttünk haza Mátrában, pihentünk néhány napot a feleségemmel, és ugyan nem tapasztaltunk ilyet, de amikor lapozgattam ott egy-két ilyen ismertetőt, például a kékestetőről, annyira jó volt azt látni, hogy volt ott egy fotó is, meg egy kis leírás is, arról, hogyha az ember fölmegy a kékestetőre és onnan letekint, akkor nagyon sokszor egy különleges élményben van része, a felhők alatta vannak. Nem fölötte, amit megszoktunk, hanem alatta, mert egész egyszerűen annyira leszállnak, lehúzódnak a földre. És ez rendkívül fontos. Rendkívül fontos, hogy az ember ne hagyja figyelmen kívül azt, hogy igenis egy nehéz, egy küzdelmekkel teli élet vár rá, de a felhők fölé lehet emelkedni. Néha az emberek nem látják a napot, noha az az égen ragyog. Mondja egy másik ige a Bibliából, Jób könyvéből. De szél fut át rajta is, kiderül. És hogyha ott vannak ezek a bizonyos felhők is az életünkben, akkor is, hogyha a felhők fölé emelkedünk, és még egyszer az Isten meg a Biblia segítségével ezt meg lehet tenni, na akkor léptünk rá a valódi szabadulás útjára, és arra a visszakapott szabadságra, amelyet az Isten mindannyiunknak szeretne nyújtani. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm, hogy meghallgattak. Ennyi volt tehát a Visszakapott Szabadság című sorozatunk. Köszönöm még egyszer a figyelmet.